11. fejezet. Vége a bálnak. Az Egyei Velencében Jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert alig érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres borosüvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott. Új vendégek toppantak be. Maga miért kancsal itt állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudi Struve. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón, jajdult fel az Agdalia, pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még három konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyunk nem szól semmit? A lány megreszent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felőlem akár Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak, de menjenek innen minél előbb. És magával mi lesz? Kérdezte a fiatalember. Ó, én majd kivágom magam. Öntudatoskodott a lány. Elszalajtom a pincét, vagy a trafikos gyereket a legközelebbi rendőrért. Rudi Struve felvonta a szemöldökét. Nem árulná el, mit kezd majd a legközelebbi rendőr 2-3 tucat rablógyilkossal? A lány nem válaszolt. Itt 600 000 korona forog kockán, folytatta a fiatalember. Volt már eset, hogy 3 márka 20 pfennigért is agyonvertek 2-3 felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is. Akacskodott a lány. Telefonálni persze telefonálhat, ismerte Struve. De sok értelme alig, ha lenne. Tudnélik nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink Rostokban a Várnemünde felé vezető útelágazáshoz is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszem netán azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstént kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külcz papa lassacskán megneheztelt. Hagyja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mi tévők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhantolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Struve. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forralnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a 3 konyakot. Na, hát just is egészségünkre, mordult fel az ősdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán komolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külcz papának elképedésében cigány útra ment a konyak. Storm és Achtel urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent. Üledezes Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres borosüveget az asztal alól. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolt a külcpapa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átnyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősdaliát gyengéd vonzalom fűzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság, korholt a külcpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágában sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve. Tisztelt jövendőbelie, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára, és holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtási diáktestület elnöke. Szíveskedjék kihagyni a játékból a jövendőbelimet, heveskedett a lány, inkább a banditákra ügyeljen. Storm és Achter közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fürkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészárost Berlinből, sugárzó mosolyjal nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott. Ilyen bimassággal még életemben nem találkoztam, dörögte. Addig veröm a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni. Az embert mindig érheti meglepetés, bölcselkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok s az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kerül sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki. Segítség! Segítség! Egy női hang volt. Mit jelentsen ez? Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha. Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsegbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szótáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés. Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot! Elszabadult a pokol. Nőket tiportak le. Idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre féktelenebbül, egyre félelmetesebben harsogott. Elszabadult a pokol. Csak hogy ebben a pokolban nem csupán a szegény veszendő bűnösök, hanem maguk az ördögök sem láttak el az orrukig. És akkor, egy egész örökké valóság múltán, ismét kigyúlt a fény. Hogy ez az örökké valóság meddig tartott, 5 percig, 10 percig, senki sem tudta volna megmondani. Egyéb iránt nem is kérdezte senki. Az emberek döbbenten nézelődtek. Cudarabból egy földrengés sem garázdálkodhatott volna. Tisztára, mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncstortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás.